Elnök úr, a határon túli magyarok sorsához hasonlította az Oroszország területén élő finnugor népekét, ami azért érdekes, mert körülbelül ugyanakkor a létszámok. Tehát ugye lehet arról beszélni, hogy 3,5 millió magyar él ma a határokon túl, és körülbelül ugyanennyi finnugor nép él, szétszorva persze egész Oroszország területén. Én rendkívül örültem neki egyébként, hogy Medvegyev elnök úr az orosz államnak a sok nemzetiségi jellegét emelte ki, de egy szó nem esett arról, hogy mari emberjogi aktivisták közül például Kozlovot nem is engedték ide a kongresszus területére, és ezt az elnökök közül sem az orosz, sem a magyar, sem a finn, sem az észt meg sem említette.
Hogy egy ilyen politikai szereplés, amikor négy elnök van, azért jelen, hogy egy kongresszusnak súlyt adjon és politikai támogatást adjon, akkor az nem arra való, hogy az ilyen sérelmeket és problémákat nyilvánosan felemlegessük. Ami probléma volt, az én elmondtam, azt hiszem az én előadásomban, és ezt a kongresszus igen jó néven vette. Ez volt talán ilyen szempontból a legtájszerűbb bemutatása a finnugor népek itteni helyzetének. Másrészt én hangsúlyoztam, hogy nem csak a kis népekről van szó, nekünk is vannak kisebbségeink, és valóban a létszámtól függetlenül minden kisebbségnek hasonló problémái vannak az anyanyelv megőrzésével, az asszimiláció elleni küzdelemmel. Az a különbség köztük és mi köztünk, hogy nekünk van anyanemzetünk, akinek támaszkodhatnak, aki védi őket. Ezeknek a pici népeknek nincsen anyanemzetük, ezért nagyon jó nekik, hogy mögöttük van egy nemzetközi finnugor támogatás, ami most már az Európai Unióban is megfelelő háttérrel rendelkezik.
Mennyire feldolgozható ön szerint nem csak a finnugorok, hanem az oroszok számára is az, hogy Magyarország 1920 után nagy számú határon túli magyar nemzeti közösséggel rendelkezik.
Oroszok nem tudnak róla, a finnugorok nem tudnak róla. Amikor valamelyik korábbi finnugor kongresszuson ez vagy napfényre került, akkor mi azon csodálkoztak, hogy miért vannak itt Romániából finnugor küldött, miért van itt Kárpátaljáról, miért van itt Szlovákiából. Tehát szinte véletlenül derült ki az ő számukra. Ezért tartottam fontosnak ezt elmondani, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy lássák reálisan a helyzetet.
Határon túli magyarok idegesek attól, hogyha szórványnak, különösen, ha diaszporának nevezik őket itt meg, ez egy bevett fogalom.
Idegesek vagy nem, hogy az a helyzet, hogy egyrészt én a határon túli magyarok kifejezést nem szoktam mondani, mindig azt mondom, hogy a magyar nemzet Magyarországon kívül részei nagyon fontos, mert a kulturális nemzet fogalmát szeretném elfogadottá tenni, abban pedig mindegy az, hogy ki milyen állampolgár és hogy hol él, hanem a saját identitása és a magyar nemzethez való tartozása a lényeg. A reális helyzet pedig az, hogy több magyarság már meglehetősen kevés helyen van. Jó tudjuk, hogy Székelyföld egy ilyen, a csalók közben szintén még vannak magyar tömbök, egyébként pedig nem lehet másit nevezni, valóban szolványban élnek, ami azt jelenti, hogy nem egy kompakt közösség, hanem elvegyülve az ottani államnemzetnek a népességével, ami egy nyelvileg és kulturálisan és egy igen veszélyeztetett pozíció, hiszen akkor valóban azok az intézmények vagy gyengék, vagy nem túlsúlyosak a közösség életében, ahol a identitást és a nyelvet fönn lehet tartani. Valaki él egy vérházban csupa más nemzetiség között, akkor lakáson belül beszél. Ott nyilván nincs olyan iskola, amelyik magyar nyelvű, vagy pedig nem ott van, vagy nem vesz részt az egész közösség életében, nincs ott a templomuk. Tehát ez egy olyan veszélyeztetett helyzet, amire fokozott figyelmet kell fordítani. De előbb volt egy konferenciánk a Sándor Palotában, kifejezetten a szolványról és a szolványnak a nehézségeiről, ahol ezt ők nagyon jól tudják.
A Mancsik és a Hantik együttesen olyan 30 ezer nyelv lehetnek egy Franciaországnál nagyobbnyi területen szétszórva. Talán az egyetlen olyan finnugor nép, amely az elmúlt 10-15 évben nem fogyott, hanem növekedett már, hogyha a létszámát vizsgáljuk. Ebben nyilvánvalóan talán valamekkora szerepe van annak is, hogy ebben a körzetben van az oroszországi földgáz és kőolaj kincsnek a fele. Ezt érzi is az ember, amikor ide érkezik, mert olyan, mintha nem is Oroszországba, hanem hát, hogyha nem is az Egyesült Államokba, de Kanadába érkezett volna.
Ez az északi táj miatt van.
Mekkora szerepe lehet ennek a szálnak abban, hogy Magyarország, Észtország és Finnország között, illetve Oroszország között normalizálódni látszanak a kapcsolatok?
Az mindenképpen szerencsés, hogy a finnugor kérdés az már elég régóta része az orosz-magyar kapcsolatoknak is. Tehát mi hangsúlyt helyezünk arra, hogy őrködünk az ittenieknek a jogai fölött is. Ez kicsit túlzás talán, de legalábbis szóba hozzuk. Tehát amikor Putyin elnök volt, én rögtön szóba hoztam. Most erről szólt ez a konferencia, tehát ki kell állni az emberi jogok mellett. Az, hogy egyes népeknek nagyon pici a létszáma, az nem jelenti azt, hogy temetni kell őket. Tehát a finnek hivatkoznak mindig arra, hogy van náluk olyan része a számiknak, magyarul a lapoknak, Ukrajnának, ahol az illető nyelvet beszélő közösség az 200 alattira olvadt, és ezért mondta Halonen elnök is, hogy óvodákat kell csinálni, ők ezzel próbálták megmenteni a nyelvet, hogy rögtön betették a gyerekeket ilyen nyelvű óvodába, és azt mondja, most van néhány tíz olyan fiatal, akinél élő a nyelv, és aki ezt szeretné megőrizni, tehát föladni nem szabad. Ugye ezt nevezte ő a beszédében nyelvi fészkeknek, és valóban ezt annyira kell óvni, mint egy fészket, de hát vannak pici névek, hát ott vannak a lívek, akikkel Lettországban találkoztam, azt lehet mondani, hogy ők veszélyeztetettek azért, mert fejletlen országban élnek, vagy olyan országban élnek, ahol nincsenek jogaik, minden joguk megvan, de rajtuk múlik, hogy akarnak-e lívek maradni, és ott van egy nagyon pici mag, amelyik akar. Ez egyébként a magyarokra is áll.